A Szent Gút Podcast harmadik részét hallhatják, melyben Kerekes Dancsok Regina és Orosz Lóránt atya beszélget a szentségi házasságról és a válásról.
A Mátra Verebé Szent Gúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
Köszöntök mindenkit Mátra Verebé Szentkútról, én Kerekes Dancsok Regina vagyok, és a Szentkút Podcast következő részében Orosz Lóránt kegyhelyi igazgatóval az egyházi házasságok felbontási lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Egyre több a 30-40 év közötti fiatalok válása. De hogy látod ezt a helyzetet, hogyan lehetne ezen változtatni, vagy te mit gondolsz erről?
Összességében én azt gondolom, hogy az nem árt, hogyha az ember úgy hittel közelíti ezt a témát is meg. Tehát, hogy nyilván nem tudjuk azt mondani, hogy na most, hogyha egy vallásos pár esetében abszolút biztosíték van arra, hogy ott a házasság nem megy tönkre, mert sajnos nincs. Nyilván az a házasság is tönkre tud menni, de ott nagyobb erőtartalékok lehetnek abban, hogy ez jó sikerüljön. Aztán az is ott van, hogy elvileg azért egy egyházi házasság előtt van egy jegyes oktatás, és ez a jegyes oktatás, meg van jegyesség, ami nem mindig van föltétlenül. Ugye szokták ezt mondani, hogy az ideális azért az a, inkább a másfél-két év együttjárás a házasság kötés előtt, hogy ne legyen ilyen ebbe úgy a beleugrás. Na most ugye ennek az egy év második felét ennek nevezhetnénk alkalmas, hogyha jegyességnek tartjuk, hiszen akkor már van egy jel rajtuk, hogy egymáshoz tartoznak. Illetve, hogy érdemes olyan jegyes oktatást keresni, amelyik alapos és jól fölkészít. Ilyenekből több is van. Hát ez fél éves, tehát ez nem egy olyan túl hosszú, de ahol megfelelő módon olyan párok, akik már megharcolták az életet, olyan emellett nyilván orvosok, pszichológusok, papok, akik itt tudnak segíteni, ez nagyon sokat számít. Én meg vagyok győződő arra, és úgy mutatják, most nincs erről konkrét statisztikám, de azért az egyértelmű, hogyha egy alaposabb fölkészülés, tehát egy jól sikerült jegyesség, az sokat segít abba, hogy utána ne legyen néhány évre a válás. Az van, hogyha előtte úgy reálisan számot vett azzal, hogy most akkor mire is vállalkozik. Tehát ez el szokták svindlizni, tehát a jegyes oktatást. Vagy azért, mert valaki túlságosan vallásosan szocializált, túl szocializált. És akkor azt mondják neki, hogy mit tudom én, a kisfiam, kislány, mert egész életedben itt arra jártál meg templomba, egy nagybácsi fog téged össze, tehát te tudsz már, mi nem kell neked ilyen hülyeségekkel foglalkozni. És akkor tényleg minek pazarolja az ember az idejét, mondják ők, nem. És a másik meg az, aki meg abszolút távol áll az egész, és mindig is távol áll, és tulajdonképpen úgy hiányzik az egész ebben, mint a háta közepére a jegyes oktatás. Ez mind a kettő nem rossz, mert akkor ez azt jelenti, hogy ő kihagy. Valami miatt ezek elhagyják ezt a dolgot, amit meg nem kéne elhagyni. Jegyes oktatást egyébként azt itt Szentkúton mi nem tartunk, hanem azt szoktuk kérni, hogy ki a lakóhelyét oldja ezt meg.
Lehet azt mondani, vagy nem lehet azt mondani, hogy a szentségi házasságot nehezebben bontják föl?
Én nekem régebbi statisztikáim vannak, amik azt mutatják, hogy ezt lehet mondani. Nem, hogy nehezebben bontják fel, inkább fogalmazunk úgy, hogy kisebb az esélye annak, hogy zátonyra futnak.
És akkor te ezért is ajánlod a templomi esküvőt?
Én a templomi esküvőt elsősorban olyanoknak ajánlom, akik maguk az egyébként gyakorló katolikusok. A templomi esküvő nem egy varázsszer. Tehát úgy, hogyha valaki egyébként igen távol áll az egyháztól, és a jó, nyilván az emberek nagy része úgy van, hogy alapvetően hisz Istenben, meg akármilyen kereszténynek, vagy katolikusnak is tartja magát, de hát azért, hogy templomban inkább csak hében hóba, ugye jó esetben volt első áldozó, még van, meg is volt bérmálkozva, de utána snitt. Utána nem folytatta tovább a hitének a gyakorlását, ami ugye jelenti azt, hogy naponta imádkozok, hogy vasárnap ott vagyok a szentmisén és áldozok, és hogy a szentgyónásomat 2-3 havonta elvégzem. Plusz még nyilván hab a tortán, hogyha emellett valamilyen közösségbe, vagy olyan csapatba tartozok, ahol hasonszörűekkel vagyok együtt. Ha ez nincs meg, akkor azt mondjuk, hogy nem lehet szó, akkor nem valósul meg a rendszeres vallásgyakorlás. Most a rendszeres vallásgyakorlás nem valósul meg, ez nem jelenti azt, hogy ő neki nem lehet templomi esküvője, minden megkeresztelt embernek lehet templomi esküvője, de ezek az előnyök, amikről beszélünk, hogy mennyivel ér többet a szentségi házasság, valójában azoknak ér többet, akik egyébként is gyakorolják a hitüket. Nem csodaszer, nem egy ilyen mágikus tabletta, amit bevesztünk, és akkor a tuti fix lesz a dolog. Sajnos nem lesz tuti fix. És ugye nyilván ez a hitgyakorlás, ez az, aminek utána meg folytatódnia is kell, mert ez fogja összetartani a párt, akkor, amikor már az egyéb kötelékek esetleg meglazulnak.
Gyakorlatilag Fili meg is válaszoltad, hogy hogyan tud az egyház segíteni a válságban lévő párokon.
Nem az egyház segít, hanem a Jóisten segít, érted? Meg az összes szentek. Ha ezt a segítséget az a pár elfogadja. Ha nem fogadja el ezt a segítséget, hát akkor a Jóisten széttárja a kezeit, és azt mondja, hogy csináljátok, hogy jól látjátok.
Van-e Szentkúton erre gyakorlat, tehát hogy fordulnak-e hozzátok olyan párok, akik segítséget kérnek?
Mert tökre ment a házasságuk.
Mert válságban van.
Mert válságban van. Az igazság az, hogy elég gyakran előfordul az, hogy válságban lévő házasság, ból valamelyik fél megjelenik a gyóntatószékbe, és ezt előhozza. Nyilván, hogy ilyenkor az ember szokta ajánlani azokat a lehetőségeket, amik azért most már vidéken is előfordulnak, különböző ilyen családsegítő, keresztény szempontú családsegítős, vagy ilyen mentálos dolgok. Széchenyben is van ilyen például kilátó címmel. Vannak ilyen lehetőségek, amik nyilván, vannak, amik alapvetően bármilyen családsegítő megoldás jó, nem fontos, hogy keresztény legyen, első körben nyilván egy emberi alapra épít, és hát utána, ha ez ne adj Isten még valamilyen keresztény felütéssel is történik, akkor meg a hitébe is tudja őket, vagy a hit szemüvegén át tudja láttatni velük ezt az egész kérdést. A probléma az szokott lenni, hogy mivel mi találkozunk itt, mert nyilván nem egy túl gyakran előforduló dolog, hogy egyrészt nem is tudják, hogy lehetne hova fordulni. Tehát nincs igazán annak kultúrája kialakulva, mint hogy ugye Magyarországon évtizedek át nem volt a pszichológus, az nem járunk, mert a bolondok járnak, mondták ezt régebben. Úgy néztek is rá, görbe szemmel, hogy na, pszichológushoz jár. Még Amerikában még teljesen természetes, ugyanúgy, mint hogy fogorvoshoz jár az ember, jár pszichológushoz is. Na, az nálunk lassan változik szerintem. De az, hogy egyáltalán lehetne segítséget kérni, vagy keresni ilyen családterapeutától, van, de szerintem még nem elég. Nagyon sokszor az van, hogy valamelyik fél, leggyakrabban a férfi tiltakozik ezzel. Neki nincs szüksége a családterápián, mikor valójában meg lenne. Úgyhogy nyilván a családterápiát az ember mindenféleképpen tudja ajánlani. Persze arról beszélünk, arról a fázisról, amikor még remény van arra, hogy a házassági kötelék fennmarad. Tehát nem arról, amikor már gyakorlatilag külön vannak. Így ez a helyzet. Aztán nyilván a másik következő fázis az, amikor olyankor fordulnak hozzánk, amikor már gyakorlatilag a polgári válás megtörtént, vagy már folyamatban van. Hogy akkor most mit kezdjenek az egyházival?
De akkor erről is beszéljünk, hogy ilyenkor mi a helyzet, tehát hogy mit tanácsoltok, tehát hogyha már menthetetlen.
Gyakran előfordul az, hogy minden alapos jegyes oktatás, meg átgondolás, meg hitbeli megközelítésnek az ellenére is a házasság valójában nem jön létre. Mert valami olyan típusú defektus létezik már a házasságkötés előtt, ami miatt ez nem alakulhat ki. Nem jöhet létre. Ilyen az például, amikor valaki nem tud leszakadni a szüleiről, hanem olyan erős befolyásuk alatt van, hogy ezt a házassági kapcsolatot lehetetlenné teszi. Ez is például szokott lenni. És ugye akkor meg a legnagyobb igazságtalanság lenne a Jóisten részéről, hogyha valakit bent tartana egy nem létező házasság. Igaz az, hogy holtod illa, holtod illa, semmi elneve, meg amit Isten egybe kötött ember szét ne válassza. De hogyha az Isten nem is kötötte egybe, akkor meg az ember ne akarja összetartani azt, amit az Isten nem is kötött egybe. És gyakorlatilag az egyházi házasságoknak az érvénytelenítés, akkor ez történik. Tehát nem a kötelék felbontása történik, nem a válást mondja ki az egyházi bíróság, hanem az egyházi bíróság azt állapítja meg, hogy valójában ez a házasság nem jött létre, ilyen és ilyen okok miatt.
És akkor az semmisnek tekinthető?
Úgy van, pontosan. Ez így is
újra is házasodhat?
Úgy van, igen.
Értem, hogyha megállapítja az egyházi bíróság
az ítélet, ezt. Ha megszületik az ítélet.
De ha nincs ilyen a háttérben?
Na, hogyha nincs, de ugye nyilván az emberek nagy része, vagyis akik ide jönnek, azoknak a nagy része is úgy jön ide, hogy mondjuk polgári válással végződött egy házassága, és akkor ugye mondják neki, rokonok, családtag, minden, hogy hát akkor kislányom, kisfiam, most már nem áldozhatsz, mert ugye nincs a házasság, hol van, elhagytad, vagy elmegy, szétmentetek. De valójában nem erről van szó, mert mindaddig, ameddig neki nincsen új állandó kapcsolata, addig ő járulhat szentségekhez. Tehát hogy ez egy ilyen gyakori tévhit, hogy azt hiszik, hogy most akkor nem tud gyóni áldozni, miközben tudna gyóni áldozni, csak ez így ez nem világos a számára. Tehát létezik ilyen, hogy külön élés a kötelék fönnmaradásával. Tehát attól a kötelék fönnmarad, csak éppen hibernált állapotban van. Az az eset meg, amikor kimondja a semmiséget, kimondja az egyházi bíróság, utána kezdve, utána ő szabad állapoton a számít. Ritka az, hogy az egyházi bíróság tilalmat fűz hozzá valami ok miatt, amiben megtiltja a következő házasságkötést.
Értem.
De ez csak időleges. Ez bizonyos idő elteltével ezzel lehet a bíróság az illetékes megyéspüsökhöz folyamatosan, hogy ezt a tilalmat oldja fel. Mert alapvetően ugyan az van, hogy a házassághoz való jog az egy erős jog. Tehát, hogy azt korlátozni hosszabb távon, vagy megvonni ezt a jogot, ezt az egyházban nincsen erre lehetőség. Ez minden Krisztus hívőnek egy szabad életállapot választáshoz joga van. Ha talál egy olyan másik felet, aki szabadon beleegyezik ebben.
Régen a vállások száma elenyésző volt, és hogy érdemes alapul venni a felmenőinket ebből a szempontból?
Hát nagyon is érdemes, érted, a felmenőket alapul venni, én szerintem, mert sokszor leírjuk. A mai világ mondjuk azt, hogy azért, mert ők nem értenek a mobilhoz, meg mit tudom, a számítógéphez, meg már régen ezekhez a tudományos technikai vívmányokhoz, akkor az úgy kevesebb értékű dolog lenne, pedig egyáltalán nem. Meg hát az öregeknek a vállain állunk, hogyha úgy tetszik, a benne hordozzuk magunk, a génjeinkben van az ő történetük, meg az ő lényük. Úgyhogy mindenképpen érdemes azért erre visszatekinteni, hogy hogyan volt régebben, és főleg arra a részére, hogy viszont régebben is mentek több házasságok, meg családban régebben is voltak, meg vannak szörnyű házasságok, mindenki tudja, hogy tragikus volt, de mégsem mentek szét, mert abban az időben nem volt divat, meg nem lehetett, hanem ott szenvedtek egymás mellett végig. Hát lehet, hogy szenvedtek, de lehet, hogy volt olyan is, amikor meg boldogok voltak egyrészt, ezt nem tudjuk. Másrészt meg azt se tudjuk, hogy ez a szenvedés, ez hova juttatta el őket, lehet, hogy emberileg megérlelte őket. És hogy valójában az ő saját személyes fejlődésük szempontjából nem törted elég be az életüket. Idegileg ettől nem estek szét, hanem inkább megizmosodtak, ha úgy tetszik, vagy acélosabb lett a személyiségük a próbák által. Nyilván az egyház az mai tanításában is ugyanaz, mint ezelőtt volt, tehát hogy alapvetően továbbra sincs válás az egyházban. Ilyen nem is így nevezzük. És hogy valójában ugye ilyenkor még sokszor szokott az fölmerülni, hogy hát manább már az egyházban is már nem úgy van, mint régen volt, hanem tulajdonképpen szíre-szóra gyakorlatilag elválasztják a párokat, de ez nem így van. A statisztikák szerint a beadott kereseteknek körülbelül a kétharmad részét bírálják el pozitívan, és egyharmad részét meg negatívan. Tehát egyharmadára nem bizonyosul be a házasság semmiség. Meg hát az ember azért alapvetően miért ne tételeznénk fel, hogy az egyházi bírók becsületes emberek, és tényleg csak olyan házasságra mondják ki. És az is biztos, hogy nyilván az egyrészt azért is van több semmiségi ítélet, vagyis hogy a házasság érvénytelenségét kimondó ítélet, mert maga a társadalomban is ugye azzal, hogy a válás kultúrája az ilyen erősen jelen van, nyilván ez maga is jelen van, de amiatt is van, mert valószínű, hogy több az érvénytelen házasság is, tehát hogy az emberek a világ rohanása, meg a sebzett kapcsolatok miatt ők maguk is képtelenek arra, hogy hosszabb távon normális párkapcsolatokat alakítsanak, és tartósakat főleg. Meg éppen most a pápa minden év januárjában szokott egy beszédet tartani az egyház legfőbb bírósága, úgy hívják Róta Romána, ennek a tagjaihoz, és hát ott most például legutóbb hangsúlyozta ezt, hogy a tavalyi beszédében éppen, hogy a házasságokat azt piszkosul megterheli az, hogy mindent a szerelemre építenek fel. Hogy szerelmi házasságok kötetnek, mondják nagy rész ugye valójában, és csak szerelmi házasságok, és hogy aztán ez a szerelem, meg szereted, akkor kérdés az, hogy ez alatt pontosan mit értenek. Most akkor ez meddig tart? Vagy hogy hol van az az érzelmi állapot, az a belső érzelmi állapot, amikor azt mondom, hogy de hát én már nem is vagyok szerelmes annyira bele. Vagy egyáltalán nem. Nagyon szép dolog az, hogy szeretni kell egymást, és persze érdemes belemenni egy házasságba, csak hogy ez önmagában kevés. Tehát, hogy erre nem lehet építeni. Nem lehet egy tartós kapcsolatot fölépíteni rá, hanem a tartós kapcsolatnál ott valahogyan más szempontok is. Most nyilván nem mondom azt, mint régen, hogy sokszor anyagi szempontok, meg az új család, meg az anyagi szempontja döntött. A gyerekek nyilván az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyereknek szüksége van anyára, apára, de nyilván a gyerek se ilyen szempontból, egyrészt nem is bírnak el mindent, nyilván a gyerekek se, meg alapvetően azért ott a két emberről van szó, akkor is, hogyha a gyerekek szorosan oda tartoznak. Tehát, hogy valahogy az a fajta elhatározás a hűségre, és ne csak a szerelemre épüljön egy házasság. Mert ez bizonytalan, ingatag lábakon fog állni.
A Szentkút Podcast harmadik részét hallották, melyben Kerekes Dancsok Regina és Orosz Lóránt atya beszélgetett a szentségi házasságról és a válásról.